Szép jó napot, kollégák! A mai alkalommal a Szenzorhálózatok című tárgy első bevezető előadását hallják. Ebben igyekszem egy kis áttekintést adni, hogy mik is ezek a szenzorhálózatok, mire használjuk őket, milyen problémák lépnek föl, milyen kihívásokkal nézünk szembe, illetve mutatok néhány érdekes alkalmazást is ennek az új tudományterületnek az illusztrálására. Bevezetésképpen bemutatom Moore bácsit, Gordon Moore-t, aki az IBM-ben dolgozott, ő az egyik alapítója az IBM-nek, de nem erről híres, hanem többnyire a Moore törvényéről ismerjük az ő nevét. Ő még a 60-as, 70-es években kitalálta ezt a máig igaznak tűnő törvényt, amely szerint körülbelül másfél évente megduplázzuk a tranzisztoraink sűrűségét az integrált áramkörökön. Ebből aztán az következik, hogy mind a méret csökkenni fog, mind a teljesítményfelvétel csökkenni fog, és ezzel egy időben a sebesség is növekszik. Ez a törvény többé-kevésbé, mint itt ezen az ábrán látjuk is, igaznak bizonyult. A mai napig még ez igaz, most már vitatjuk, illetve döcögősnek tűnik ez a törvény, de eddig nagyon jól működött. Ez egy jól ismert törvény, valószínűleg mindannyian hallottak róla. Egy másik kevésbé ismert törvény, ez Bell törvénye. Ő azt mondta, hogy igaz, amit Moore bácsi mondott, és ebből ő arra következtetett, hogy nem csak egy ilyen sűrűsödés és sebességnövekedés, hanem új platformok kialakulása is várható. Ő azt jósolta, hogy körülbelül 10 évente jönnek létre ezek az új platformok, új alkalmazásokkal, új megközelítésekkel. Hát ha ezen a logaritmikus skálán ábrázolt egy főre jutó számítógépek száma diagramon megnézzük, akkor a korai időszakban ugye néhány milliárd emberre jutott egy számítógép, aztán ahogy Moore törvényével egyre gyorsabb és jobb eszközeink lettek, egyre többen is lettek ezek, és a mai napon hát valószínűleg már átléptük azt a határt, hogy minden emberre jut számítógép, esetleg már több is, és az idő múltával egyre inkább oda konvergálunk, hogy egy emberre több számítógép fog jutni. De milyen számítógép? Egyre kisebbek, egyre inkább elrejtett számítógépek, amelyekről talán első pillanatban nem is mondanánk, hogy számítógépek. Nem feltétlenül laptopra kell gondolni, a mobiltelefonjaikban számítógépek vannak, otthon a mosógépben számítógép van, a gyerekek játékaiban számítógép van, mindenhol számítógép van. Hát ebből a folyamatból arra következtettek egyesek, hogy ez még tovább fog erősödni, és eljutunk addig, amikor már rengeteg-rengeteg számítógép fog egy személyre jutni. Egy másik oldalról, ha megnézzük a mi számítógéppel kapcsolatos hozzáállásunkat, valószínűleg ezt a fajta hozzáállást érzi mindenki sajátjának, hogy van egy számítógép, amihez valamilyen módon beszélünk, nyomogatjuk a gombokat, vagy rángatjuk az egeret, közöljük vele a szándékunkat, ez a bevitel. Aztán a számítógép darál, számol, valamilyen eredményt ad, valamilyen reakcióra számíthatunk. A proaktív viselkedési modell szerint viszont a számítógépünk valamilyen módon majd érzékeli a szándékainkat, anélkül, hogy mi különösebb erőfeszítést tennénk erre, elvégzi a számításokat és reagál rá. Hát ebben a példában itt egy kis intelligens óvoda képe látható, nem biztos, hogy ez a legjobb ötlet, hogy ilyen dolgokat használjunk, de minden esetre kísérletnek érdekes. Hálózatok, szenzorhálózatokról beszélünk. Ha a hálózat szót meghalljuk, akkor főleg az internet jut eszünkbe, van-e valami köze az internetnek a szenzorhálózatokhoz? Hát igenis, meg nem is. Mi az internet elsősorban? Az internetet arra használjuk, hogy mindenféle remek adatokat előbányásszunk távoli rejtett masinákról, meg tudjuk mondani, hogy éppen mit viselt az idei Oscar gálán kedvenc színésznőnk, vagy meg tudjuk mondani, hogy hány fok volt 27 évvel ezelőtt Alaszkában, de ezek mind Hát digitálisan tárolt adatok. A világnak egy digitalizált képe az, ami itt lenyomatként az interneten őrződik, és azt tudjuk turkálni, mint egy nagy adatbázist. Ezzel ellentétben a szenzorhálózatok valódi kapcsolatban állnak a fizikai valósággal. Hát úgy tudjuk ezt mondjuk elképzelni, hogy nem azt kérdezem, hogy hány fok volt 27 évvel ezelőtt Alaszkában, hanem azt kérdezem meg, hogy hány fok van most Anchorage-ban. És hogyha van ott egy szenzorom, ami Anchorage-ban méri a hőmérsékletet, akkor meg tudom mondani, hogy hány fok van most. Hát ilyen és ehhez hasonló gondolatok mentén Chris Pfister, akit látható ezen a felső képen, az ezredforduló tájékán előállt ezzel a gondolattal, hogy intelligens por. Hát ugye a jó gondolatok mellé kell a jó elnevezés is, a marketing is. Hát Chris Pfisternek ez nem okozott gondot, ez a smart dust, az intelligens por, ez jól átment a köztudatba. És itt látjuk egy számomra hát elég illusztratív képen ennek a víziónak a lényegét. Hangsúlyozom, ez egy művészi illusztráció, tehát a valósághoz valami kevés köze van, de az ideákat talán megértjük belőle. Tehát sok ilyen pici eszközünk van ebben az intelligens porban. Porszerű, tehát nagyon pici eszközökre kell gondolni. Ezek az eszközök ezen a képen itt akár mobilak is lehetnek, tehát fújja a szél mondjuk, vagy ezekkel a kis hát lapátocskákkal akár tudnának közlekedni, kinek-kinek a fantáziájára van ez bízva. Ezek az eszközök együttműködnek, kommunikálnak, és együtt valamilyen közös célt valósítanak meg. Hát ez volt a nagy idea az intelligens por. Ott a felső képen látjuk, ahogy Chris Pfister éppen fúj valamit, illusztrálandó, hogy ez az intelligens por ötlet, ez valóban ilyen kis porszemecskékben kellene, hogy végződjék. Hát az igazság az, hogy porszemek nincsenek. Ha most én ezeket az eszközöket ide szétszórnám és szétdobálnám a hallgatóság köré, akkor lehet, hogy többen maradandó sérülést szenvednének. Ezek még nem a porszemnyi méretű eszközök, de itt ezen az alsó kis képecskén látunk egy 5 négyzetmilliméteres kis eszközt. Ezen már minden rajta van, ami kell, a rádió, a processzor készen van. Hát elemet nem látunk még rajta, az egy picit nagyobb méretű eszköz még, antenna sincsen rajta, de elektronikailag készen állunk a porszem méretre. Hát még egy kis fejlődés azért kell, hogy valóban a tömeges méretű porszemek gyártása elkezdődjön. Most tehát ilyen kísérleti eszközeink vannak, mondjuk, hogy a gombelem méretének megfelelő eszközök, vagy a ceruzaelem méretének megfelelő eszközök, amiket itt láthatnak. Ilyenekkel kísérletezünk, és alkalmazásokat készítünk a szenzorhálózatok témakörében. Mi van egy ilyen kis porszemen, vagy hát inkább gyufásdobozkában? Hát minden egyes ilyen intelligens szenzorban van egy kommunikációs eszköz, egy rádió, amivel ezek az eszközök egymással tudnak beszélgetni. Aztán van rajta egy számítóegység, egy általában mikrokontroller, egy pici mikroprocesszor, természetesen tápegység, esetleg külső memória és szenzorok. Minden egyes ilyen eszközön megtaláljuk ezen alkatrészeinket. Hogy aztán ez milyen formában alakul ki, ez részletkérdés. Ezek itt talán a legnépszerűbb mai kutatási eszközök, amiket a világon szerte használnak. Ezt az eszközt itt a Pannon Egyetem műszaki informatika karán fejlesztette ki egy doktorandusz kollégánk. Ez egy másik eszköz, amit szintén egy itt folyó kutatás számára közösen egy magyar céggel fejlesztettünk ki, itt egy kisebb példányban. Tehát számos ilyen eszköz létezik, lehet ezekkel dolgozni. Hogy mit kell tudni ezekről az eszközökről még? Azt, hogy kis fogyasztásúak, de erről mindjárt részletesen fogunk beszélni, és kis teljesítő képességűek. Hogy miért, az mindjárt kiderül. Ilyen eszközökből fogunk tehát építkezni. Mit fogunk ebből építeni? Olyan alkalmazásokat, amik a külvilággal szoros kapcsolatban vannak, érzékelik a külvilágot és esetleg beavatkoznak a külvilágba. Hát itt egy kis szójátékra ad lehetőséget szép magyar nyelvünk, A szenzor hálózatok egyik fontos sajátossága az, hogy sok SOK. Az S az a sok, az O az az olcsó, és a K a kis méret. Mit jelentenek ezek a szavak? A sok az azt jelenti, hogy manapság egy tipikus alkalmazás néhány száz, néhány ezer ilyen intelligens szenzort tartalmazhat, de ez természetesen a jövőben sokkal nagyobb számra is növekedhet. Az olcsóság, ezt mindenki el tudja képzelni, hogy egy néhány ezer nódot tartalmazó hálózatban egy kis nód nem kerülhet túl sokba ahhoz, hogy ezt a néhány ezer nódot valaki meg tudja vásárolni, tudja finanszírozni. Tehát itt a néhány ezer forintos határa kell gondolni, ide kell eljutni a költségekkel. És a kis méret, hát ez megint ugye a por, a vágyálmunk, itt még nem tartunk, de minél kisebbe kell ezeket az eszközöket elkészíteni, azért, hogy beférjen mondjuk ebbe a terembe is úgy néhány száz eszköz, hogy még mi is be tudjunk jönni mellé. Aztán természetesen egyéb elvárásaink, a szokásos elvárásunk, robosztusak legyenek ezek az eszközök, hosszú élettartamúak legyenek, ne kelljen hetente kimenni, javítgatni, elemet cserélni benne, hát ez ezer szenzor esetén elég fáradtságos volna. És ezekből, főleg az olcsóságból az következik, hogy sajnos ezek az eszközök viszonylag korlátos erőforráskészlettel fognak rendelkezni, és korlátos teljesítőképességűek lesznek, és ezekkel a korlátokkal kell megküzdenünk ahhoz, hogy az alkalmazásainkat elkészítsük. És természetesen szoftver szinten is ezeknek meg lesz az ára, új absztrakciók születnek, ez az elosztottság újfajta megközelítést, újfajta akár operációs rendszer szintű gondolkodást is igényel. A korlátos teljesítőképesség egyrészt megjelenik a kommunikáció szintjén, kis sávszélességű eszközeink vannak, ezek a rádiók néhány tíz, néhány száz kilobit per szekundummal tudnak csak dolgozni, aztán rengeteg szenzor, rengeteg adatot szállít, ezekkel valamit kezdeni kell, ezeket fúzionálni kell, hogy valamilyen értelmes számunkra is fölhasználható adat keletkezzen belőlük. Aztán a limitált erőforrások, ugye a processzor maga nem egy túl életerős jószág, nem egy Pentium típusú processzorra kell itt gondolni, pici memória, tehát nem meg gigabájtokba gondolkodjanak, hanem néhány kilobájtnyi méretű memóriánk van. Aztán a legnagyobb probléma a tápellátás, évekig szeretnénk működtetni ezeket az eszközöket, mondjuk néhány elemről vagy napelemről esetleg, hát ezek komoly kihívások. Csak illusztrációképpen, hogyan néz ki egy ilyen eszköz, hogyha két ceruza elemről működtetjük, itt kerek számértékeket, de a valósághoz közeli értékeket használtam a számításnál. Egy évig szeretnénk, hogy működjön ez az eszköz két ceruza elemről. Ha itt kiszámítjuk, hogyha a működés közben mondjuk 50 milliampert fogyaszt ez az eszköz, ha pedig elaltatjuk, akkor mondjuk 50 mikroampert fogyaszt, ezred annyit, akkor ebből rövid számítás alapján kijön, hogy a kitöltési tényező az kisebb, mint 1%, vagyis az időnek kevesebb, mint 1%-ában lehet ébren, kevesebb, mint 1%-ában működhet ez az eszköz, az összes többi időben pedig aludnia kell. Tehát itt ez egy napra vetítve körülbelül 8 perc ébrenlét, és 24 óra mínusz 8 perc alvást jelent ezeknek az eszközöknek. Ez alatt a 8 perc alatt kell elintézni mindent ennek a hálózatnak, amire kitenyésztettük. Hogy mérjen, hogy kommunikáljon, hogy fúzionáljon, mindent. Milyen szenzorokat használunk ezekben a hálózatokban? A legnagyobb lökést a szenzorhálózatok fejlődésének a mikroelektromechanikus eszközök jelentették, ezeknek a rövidítése a MEMS. Ilyen eszközökből manapság már fillérekért lehet kapni nagyon jó szenzorokat. A név azt sugallja, és a valóságban is ez van mögötte, hogy ezek kis mechanikus eszközök, amelyeket olyan gyártás technológiával lehet előállítani, mint az integrált áramköröket, tehát szilícium lapkákra lehet ezeket az eszközöket elkészíteni. Itt például egy kis gyorsulás érzékelőnek a vázlata látszik. A gyorsulás érzékelő úgy működik, hogy van benne egy tömeg, hát ez a szilícium lapkán egy kis darab szilícium, amelyből egy kis fülecske lóg ki, és a fülecske mellett két másik fülecske van hozzá közel. És ahogy mozog ez a tömeg, a fülecske is hol egyik, hol másik kis külső fülecskéhez kerül közelebb vagy távolabb tőle. Ezt kapacitív módon érzékelve meg lehet mondani, hogy hogyan mozog a tömeg, ergo hát ki lehet számolni, hogy mekkora a gyorsulása ennek az eszköznek, lehet vele gyorsulást mérni. Ilyen alapon lehet manapság, és ezt komolyan mondom, fillérekért ilyen eszközöket kapni. És sok ilyen eszközünk van, csak néhány érdekességet, készítenek íz- és szagérzékelő eszközöket, giroszkópot lehet vásárolni olcsón, ami azelőtt ugye a repülőgépekben volt, és milliós nagyságrendű költség volt egy jó giroszkóp, ma már mindenki vehet magának egy viszonylag jó giroszkópot MEMS eszközbe, vagy például itt egy mikrocsillót láthatnak, ami egy beavatkozó felület, amely intelligens felület, két felületnek az összetapadását lehet ezzel irányítani és pozícionálni, nagyon érdekes alkalmazásokat lehet készíteni, vagy éppen a legutóbbi fejlesztések eredményeképpen már készítenek olyan megújuló energián alapuló energiaforrást, ami a rezgésekből állítja elő a szükséges mennyiségű energiát, és mindezt adaptív módon teszi, tehát a gyors rezgést vagy a lassabb rezgést is hatékonyan tudják kihasználni ilyen MEMS alapú rezgés-feszültség konverterekkel. Néhány tipikus alkalmazást itt szeretnék bemutatni. Nézzük meg mondjuk az egészségügyi alkalmazásokat, mi mindenre lehet használni szenzorhálózatokat. Az egyik legérdekesebb talán a sürgősségi eseteknek a kezelése, ahol egyszerre sok sérült van, rengeteg orvos, rengeteg sérültet kell, hogy egyszerre ellásson, hát mondjuk egy természeti katasztrófára lehet például gondolni. Ilyenkor ezek a kis szenzorok, el tudjuk képzelni, betegekre kerülhetnek, monitorozzák a betegek életfunkcióit, meg tudják mondani, hogy hol van a beteg, mondjuk kint egy réten fektetik le a sérülteket, és az orvos a maga kis hordozható képernyőjén hirtelen látja, hogy van egy kritikus eset. Hol van a kritikus eset? A B3-as sorban, odaszalad a B3-as sorban lévő beteghez, gyorsan ellátja, megmenti az életét, és már rohan a következő sürgős esethez. Hát ilyen típusú alkalmazásokra rendkívül jól alkalmazható. Aztán például az otthoni betegellátás. Idősödik a népesség. Statisztikák szerint 2025-re megduplázódik a 65 év feletti korosztály. Az idős emberek nem szeretnek mindenféle gondjukkal, bajukkal feltétlenül kórházba vonulni, hanem jobban szeretnek otthon lenni. Természetes igény, és ráadásul olcsóbb is. Viszont otthon némi segítségre szorulnak, monitorozásra, esetleg, hogyha gyengülnek a szellemi képességeik, akkor ilyen irányú segítségre. Alkalmazások készültek ilyen célra is, tehát például el tudjuk képzelni, hogy egy idős ember életfunkcióit, tevékenységeit monitorozzuk ilyen szenzorokkal. És ha mondjuk azt találjuk, hogy a nénike már 7 órája nem iszik, mert elfelejt inni, akkor valamilyen módon ezt neki sugalljuk, akár burkolt formában, mondjuk egy tévéreklámot generálunk neki, amiben ivásra bíztatjuk, vagy explicit módon közöljük vele, hogy hát most már igyon egy keveset, mert szüksége lesz rá. Ez is egy remek alkalmazási terület. A mezőgazdaság területén szintén sok ilyen típusú alkalmazás született. Itt is vannak ugye a szükséges, jól hangzó kulcsszavak, precíziós mezőgazdaság, vagy virtuális borászat, ilyen dolgokkal találkozhatunk. A precíziós mezőgazdaság azt akarja, hogy mérünk mindenféle tulajdonságokat, és ugye nagyszámú szenzorral sok helyen tudunk mondjuk a fóliasátorban vagy a termőföldön mérni, és ennek megfelelően avatkozunk be, öntözünk, permetezünk, szüretelünk, amire szükség van. Hát hasonlóan a virtuális borászatban is, csak ott a szőlőskertekről van szó. Környezetvédelem ideális terület az ilyen mérés, megfigyelés típusú alkalmazásokra. Nagyon sok érdekes alkalmazás született. Az első ilyen alkalmazás a híres Great Duck Islandi tengeri fecske megfigyelés volt. Ezek a tengeri fecskék nem szeretik az embert, inkább elköltöznek onnan, hogyha az ember zavarja őket költési időszakban. Ezért aztán a kutatók, amikor a fecskék még távol voltak, beszenzorozták az ő költőhelyüket, a fészkekbe szenzorokat raktak például, és amikor megjöttek a fecskék, hát akkor boldogan ott költöttek, és a szenzorhálózat megfigyelte az ő viselkedésüket. Aztán itt a ZebraNet projektről egy fénykép látható, zebrákra raktak érzékelőket, és így a zebra csordáknak a viselkedését, vonulási szokásait lehetett megfigyelni. Ez igen nagy kihívás, mert míg a fecske, fészkek állandó helyen vannak, és ez egy nagyjából konstans hálózatot jelent, addig a zebrák azok szeretnek mozogni, és hát itt azért elég nehéz volt a hálózat kialakítása, az adatok letöltése, hát elszaladtak azok a fránya zebrák, amikor le akarták tölteni az adatokat. Árvízvédelem, bozóttűz védelem, földrengés előrejelzés, vagy vulkánok, mind-mind ilyen érdekes kutatási területek, vagy akár a gleccsereknek a monitorozását is említhetném. Hát ez is egy nagy kihívás volt. Gleccserek mélyébe rakták le ezeket a szenzorokat, csak hát a gleccserek vízből vannak, és a vízben nehezen terjednek a rádióhullámok, úgyhogy itt néha hónapokig elvesztek szenzorok, aztán meg varázslatos módon előkerültek, és a hónapok alatt készült mérési eredményeiket végül le tudták tölteni a kutatók. Aztán mérnöki alkalmazások számtalan létezik. Műtárgyak, hidak, épületek monitorozása. Itt a Golden Gate hídra szereltek például számos szenzort, és a rezgéseit mérték. Gyártósorok, itt az Intelnek az egyik gyártósorát látjuk, ahol szintén ilyen szenzorhálózatos megfigyelő rendszert alkalmaznak. Itt egy hajónak a gépe látható, motorja látható, amire szintén szenzorokat szereltek, és a gép állapotát lehet ezzel monitorozni. Raktárkészletek, hát például itt egy földgáz vagy benzin tároló tanknak a helyét, illetve a benne tárolt anyag mennyiségét lehet könnyűszerrel monitorozni. És hát persze a távmérés, ami lassan-lassan itt nálunk is már általános lesz, víz, elektromos áram és gázfogyasztását mind távméréssel lehet majd monitorozni, nem kell a villanyóra leolvasónak kopogtatni. És hát az intelligens épületek, ezek lehetnek otthonok, munkahelyek, ahol minden, ami él és mozog, az szenzorokkal van felszerelve, és ezek tudnak egymással kommunikálni. Tehát innen a munkahelyemről mondjuk be tudom kapcsolni otthon a légkondicionálómat, vagy éppen a sütőben az előkészített kacsát el tudom kezdeni sütni, és amikor hazaérek, akkor már lehűlt lakás és kellemes pecsenye illat fogad. Itt a Pannon Egyetem műszaki informatika karán például most egy ilyen biztonsági védelmi rendszert fejlesztünk, ami szintén ilyen szenzorhálózatos eszközökkel épületek védelmét biztosítja. Aztán a védelmi alkalmazások, amik hát számosan vannak, és igazi mozgató rugói voltak ennek a szenzorhálózatos világ kialakulásának. Tűzoltók életjeleit monitorozzuk, amikor ők bemennek a füstös égő házakba. Pozícióit lehet lokalizálni ezeket a tűzoltókat. Aztán lehet ilyen behatolás, detektálást csinálni, hadászati alkalmazásra kell gondolni, ellenséges terület közelében érzékelőket elhelyezve tudjuk, hogy mikor jön az ellenség, és mivel jön, gyalog jön, autókkal jön, stb. Aztán támadás detektálás különféle típusú szenzorokkal, kémiai, biológiai vagy nukleáris fegyvereket, illetve ezek bevetését lehet korán detektálni. Illetve mutatok egy nagyon érdekes alkalmazást, ami akusztikus alapon orvlövészek pozícióit tudja meghatározni. Hát ebben a projektben egy lövész helyzetét kell megmondani, mégpedig az alapján, hogy pusztán halljuk azt, amit az ő fegyvere produkál. Mit produkál a fegyver? Kétfajta akusztikus jelenséget produkál, a torkolati zajt, ami a durranása a fegyvernek, ugye a hangtompító ezt tudja elnyomni, illetve a szuperszónikus lövedékeknél van egy úgynevezett lökéshullám. Itt látjuk ezen a kis trükkös fénykép felvételen a torkolati zaj, a durranás, az körkörösen terjed a fegyver csövéből hangsebességgel, illetve a hangsebességnél gyorsabban haladó lövedék, az viszont egy ilyen kúp alakú lökés hullámot húz maga után. Ez mind a kettő ugye nyomás változással jár, ezt mikrofonnal lehet detektálni, és ez a hálózat így lett kialakítva. Sok-sok kis szenzor van elhelyezve a megfigyelt területen, vagy annak környékén, és ezek fülelnek, és tudják detektálni akár a torkolati zajt, akár a lökés hullámot, amikor éppen megérkezik a mikrofonhoz. Ezek az eszközök aztán feljegyzik azt az idő pillanatot, amikor meghallották ezeket az akusztikus nyomokat, és az információt szépen ezen a hálózaton keresztül egy központba továbbítják, ahol kiszámítják ezekből, hát pongyolán fogalmazva háromszögeléssel, hogy hol volt a lövész. Ez egy nagyon érdekes alkalmazás, mert a szenzorhálózatoknak nagyon sokféle aspektusát felöleli, nagyon sokféle problémát kellett ehhez megoldani. Például a lövést detektálni kellett. Ugye nem szeretnénk, hogy egy szarvasmarha bőgése mondjuk riasztást váltson ki, hanem csak a lövést szeretnénk detektálni. Ehhez jelfeldolgozást kell végezni. Aztán ahhoz, hogy tudjuk, hogy mit jelent a T időpillanat, amikor az egyik szenzor hallotta a lövést, ahhoz az összes szenzornak ugyanolyan óra szerint kell működni, az időt szinkronizálni kell. Ez egy megint csak komoly problémakör, általánosan használatosak ezek az algoritmusok szenzorhálózatokban. Aztán tudni kell, hogy hol voltak ezek a szenzorok helyileg, ahhoz, hogy értelmezni lehessen az ő információkat. Lokalizálni kell tudni ezeket a szenzorokat. A mérési adatokat el kell juttatni, lehetőleg minél gyorsabban és hibamentesen a központba. Ez az adattovábbítás feladata. És végül a mérési adatokat, a rengeteg szenzor adatait értelmezni kell, és számunkra használható mértékre alakítani, ez a fúzió. Hát itt egy kis demóval szeretném bemutatni, hogy hogyan is működött ez a rendszer. Itt látunk egy térképet, ahol a teszteket végezték. A térképen épületek vannak, ezek beton épületek, ahol jó nagy visszhangok vannak, tehát ez egy nehéz környezet, és kis pöttyök mutatják a szenzorok elhelyezkedését, a számok pedig a szenzorok azonosítóit jelentik. Amikor majd a lövés elhangzik, akkor a szenzorok némelyike mér, némelyike nem mér. Amelyik mér, az kék lesz, amelyik pedig jól mér, az pedig világos kék kis csíkocskát is kap majd a kék pötty köré, majd fogják itt látni. És ezekből az adatokból kiszámítjuk, hogy hol van a lövész. Hát nézzük meg, mindjárt hallani is fogunk egy lövést, és röviddel a lövés elhangzása után látjuk az eredményt. Ez egy real-time, valós idejű felvétele annak, ami ottan történt a teszt során. Figyeljünk! Elhangzott a lövés. Ott egy kis kört látunk, és azonnal a körből egy kis pötty lett. A piros pötty mutatja a lövész pozícióját, a sárga felhőcske pedig a bizonytalanságot, a becslőnek a bizonytalanságát illusztrálja. Hát valóban ebből az ablakból dördült el a lövés. A következő demo egy hasonló tesztet mutat, csak itt egymás után gyorsan négy lövés, négy különböző helyről fog elhangzani. Hát ezt is a rendszer gyorsan és pontosan azonosítja. Itt látjuk a négy becslőt, még dolgozik, és már is készen van a becslő. Vissza is játsza abban az ütemben, ahogy elhangzottak, tehát az 1, 2 és 3, 4 lövéseket, és ezt különböző nézőpontokból, két dimenzióban, három dimenzióban látjuk ezen a kis felvételen. Innen az ablakokból dördültek el a lövések, onnan pedig a toronynak a két ablakából. Itt az eredményeket látjuk összegezve, elég pontosra sikerült ez a rendszer. Két dimenzióban, tehát ha csak az XY koordinátákat vizsgáljuk, akkor körülbelül 0,6 méteres pontosság, hogyha a magasságot is hozzáveszünk, akkor 1,3 méteres átlagos pontosságról tanúskodik ez az ábra. egy-két másodperces késletetés alapján meg lehetett mondani, hogy hol van ennek a lövésznek a pozíciója, és egy unikális tulajdonsága volt ennek a szenzorhálózatos rendszernek, hogy több lövés egyidejű detektálására is képes volt. Most egy kis játékra szeretném itten felhívni önöket. Hoztunk két alkalmazást, ki kell találni, hogy mit csinálnak. Az egyik alkalmazás, ez az, Gergő itten ki fogja osztani az eszközöket, nyugodtan lehet őket adjusztálni, szabad őket kibekapcsolni, ahogy tetszik, találják ki, hogy mit csinál az alkalmazás. Azt javaslom, tegyék le őket egymás mellé, és úgy figyeljék, illetve avatkozzanak be, hogyha be akarnak avatkozni. Mi alapján változik vajon az, hogy világít vagy nem világít? Arra rájöttek már? Egyszerű az alkalmazás, tehát több tulajdonsága már nincs, mint amit felfedeztek. Mit tudnak eddig róla? Jó, melyik a kitüntetett szerep? Jó, rakják sorba, jó? Jó, akkor megszülettek ugye a megoldások. Az egyik alkalmazás, az egy futófény alkalmazás volt, 6 darab szenzor volt benne, az egyik kitüntetett volt, az egyes számú. Ő azt csinálta, hogy rádión keresztül számokat továbbított, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, és így tovább. A többi szenzor pusztán fülelt, hallgatta a rádióadásokat, és aki a saját sorszámát hallotta, az kigyújtotta a kis ledet, a piros ledet, aki pedig egy más sorszámot hallott, az eloltotta a saját ledjét, ha már égett. Így aztán egy kis futófényt lehetett itt látni, a ledeken így sorba, körkörösen szaladt a fény. Ugye rájöttek, hogyha kikapcsolják az egyes nódot, akkor megszűnik a futófény, hogyha bármelyik másikat kapcsolják ki, akkor csak ő szállt ki a körből, az összes többi tovább működött. Szépen felfedezték, hogy mi az alkalmazás lényege. Ez egy nehezebb alkalmazás volt. Itt kétfajta nódot láttunk. A nagyobbik, négyzet alakú, az egy fényérzékelőt is tartalmaz, és a mért fényértékek alapján küldözgetett üzeneteket. A többi szenzor pusztán ezeket az üzeneteket hallgatta, és hogyha alkalmas sorrendbe rakták ezeket az eszközöket, akkor egy ilyen futófényszerű kijelzővel mutatta a fény erősséget, hogyha letakartuk a szenzort, akkor elaludtak ezek a ledecskék, ha pedig fényt kapott a szenzor, akkor egyre több eszközön gyulladtak ki a ledek, és végül az egész sor működött. Végezetül néhány szó arról, hogy miről szól ez a tárgy, miről lesz szó a továbbiakban. Fogunk foglalkozni mind a hardware, mind a software vonatkozásaival szenzorhálózatoknak. Különösképpen itt a szoftver oldalról a TinyOS-es környezetet fogjuk megismerni, amiben ezek az alkalmazások készültek. Fogunk itt beszélni sokat a kommunikáció kérdéseiről, és az egyéb szolgáltatásokról is, mint lokalizáció, szinkronizáció. Beszélünk az adatkezelés lehetőségeiről ezekben a hálózatokban, és elég sok esettanulmányt fogunk végignézni. Ez lesz az elméleti vonulat, és a gyakorlati oldalon pedig hát megtanulnak ilyen eszközöket programozni, és egy projektet fognak itt az óra keretében elvégezni, amelyben egy kis TinyOS alkalmazást fejlesztenek ki. Hát valami hasonlóan játékos dolgot, mint amit itt láttak. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!